Azután messzefutó, hosszú és sokat bekerítő körfalhoz értek, mely mögül szép fák meredtek föl, szikomorok, tövises akácok, datoja, füge és gránát almafák, továbbá napfehér és tarkára festett építmények felső részei. József fölpillantott rájuk, aztán föl urához, hogy leolvassa arcáról, vajon ez a legyezős úr háza, mert nyilvánvalóan áldásház volt. De az öreg fejét félre billentve egyenesen előre nézett, miközben a falak mentén vonultak, és arca semmit sem árult el, míg a fal kapuzattá és fedett kapusikátorrá nem magasodott. Akkor megállást parancsolt. A kapusikátor árnyékában téglapad volt, azon kötényes sihederek ültek négyen-öten, és valami játékot játszottak kezükkel. Az öreg egy darabig nézte őket a tevehát magasából, amíg azok törődni nem kezdtek vele, és kezüket alá eresztve, elnémulva, s gúnyos csodálkozón magasra vont szemöldökkel mind rá nem fordították tekintetüket, hogy zavarva hozzák. Jó egészséget, mondta az öreg. Örömöt, felelték a sihederek vállat vonva. Miféle játék lehetett az, kérdezte az öreg, amit érkezésem miatt abba hagytatok. A sihederek egymásra néztek, s egyik a másik után fölnevetett. Érkezésed miatt, ismételte egyikük. Bosszúságunkban hagytuk abba, mert úgy témferegsz itt, mint aki kukacot árul. Épp itt akarod ismereteidet gyarapítani, vén sivatagi nyúl, kiáltott egy másik, hogy a játékaink úgy érdekelnek. Sok mindent árulok, felelte az öreg, csak kukacot nem. Bármennyire gazdag és bőséges különben rakományom, mert ezt az árut nem ismerem, de bosszúságotok arra val, hogy nektek több van belőle a kelleténél. Ezért is igyekeztek elűzni az időt, ha nem csalódom, a vörös pecsenye nevezetű vidám játékkal. Na látod, mondták a fiúk, hiszen csak mellesleg és bevezetésképpen kérdeztem, folytatta az öreg. Ez tehát a nemes Petepré, a jobb felől álló legyezős úrháza és kertje. Honnan tudod? Kérdezték a fiúk. Emlékezetem a tanítóm, felelte az öreg, és válaszotok megerősíti tudásomat. Ti pedig, amint látom, őrök vagytok a szent férfiú kapujában, és hírmondók, ha bizalmas látogató érkezik. Te vagy hát az a bizalmas látogató, mondta az egyik. Utonálló bicskás és vadonbeli betyártú dili. Köszönöm szépen! Ifjú ajtonálló és hírmondó, felelte az aggastyán. Tévedsz, és világismereted éretlen, mint a zöld füge. Nem vagyunk bicskások és kapcabetyárok, hanem gyűlölői az efféléknek és rendesen éppen ellentéteik. Mert mi vándorkereskedők vagyunk, akik ide-oda kereskednek az országok közt, és szép összeköttetéseket ápolnak úgy, hogy a legjobb fogadtatásban részesülünk, mint mindenütt, itt és ebben a nagy szükségletű házban is. Csupán pillanatnyilag nem történt ez még meg, amiben nyerseséged a hibás. De tanácslom, ne légy hibás elöljáród Montcalv előtt, aki parancsol a házban és barátjának nevez engem és értékeli értékeimet, hanem töltsed be tiszted, amely neked a ház rendjében adatott, és fuss! Jelensd a gazdádnak, hogy a bizalmas vándorkereskedők Maomból és Mózárból, röviden a midiánita kalmárok ismét itt vannak, jó áruval a ház kamrái és csűrei számára. Az ajtonállók pillantásokat váltottak, amint látták, hogy az idegen néven tudja nevezni elöljárójukat. Most az, akihez beszélt egy keskeny szemrésű kis pufók, így szólt. Hogyan jelenthetnélek be téged? Gondold meg ezt, öreg, és eredj utadra. Talán fussak elébe és jelentsem, itt vannak a midiániták Mózárból, ezért elhagytam a kaput, amelyen délben bevonul az úr és megzavarlak. Nyilván ebbfajzatnak nevezne és fülön fogna. A pékműhelyben számol el, és a tálaló asztal írnokával tárgyal. Egyéb dolga van, mint a te cókmókoddal mókázni, ezért eredj tovább. Kár érted, ifjú őrálló, mondta az öreg, hogy akadályul állsz közém és régi barátom Mont Calf közé. És közénk fekszel, mint egy krokodilusokkal teli folyó, és mint egy legyőzhetetlen meredek hegy. Nem Sesi a neved? Ha-ha, Sesi, kiáltott az őr. Teti a nevem. Így gondoltam, válaszolt az öreg. Csak kiejtésemen múlik meg azon, hogy vénségemre nincsenek már fogaim, ha másként mondottam. Tehát Csecsi, sehogy se akar sikerülni. Hadd lássam, hát nem visze száraz gázló a folyón át, és esetleg kígyó út a hegy meredélyén keresztül. Te tévedésből Bicskásnak neveztél, pedig montas ruhájába túrt. Van itt valóban valami ilyesféle, valami szép, ami a tiéd, ha ugrasz és bejelentesz, és Mont Calvot előteremted. Nesze, vedd kezemből. Ez csak egy csepp tengerkincseimből. Nézd csak, a hüvelye a legkeményebb fából van, s milyen szépen van pácolva, s itt van rajta egy rés. Ebből kihajlíthatod a gyémánt élesen metsző pengét, és íme a kés megáll keményen. Ha pedig a pengét a nyele felé hajlítod, tokjába csappan, mielőtt végig lenyomtad volna, s védetten nyugszik benne, úgyhogy nyugodtan kötényedbe rejteted. Nos tehát? Az ifjú közelebb lépett és megnézegette a bicskát. Nem rossz, mondta. Ez hát az enyém, és mindjárt el is tette. Mózár földjéről? Kérdezte. És Mahomból? Midiánit a kereskedők? Várj egy kicsit. És bement a kapunáltal. Az öreg mosolygó fejcsóválással nézett utána. Szel erősségét legyőztük, mondotta, és elbántunk fáraó határ őreivel és írnokaival. Most már nyilván el tudunk jutni Mont Calv barátomig. És csettintést hallatott, amely jeladás volt a teve számára, hogy lefeküdjön, s ő leszállhasson róla József segélyével. A többi utas is leszállt, és vártak. Egy idő múlva Teti visszajött, és így szólt. Beléphettek az udvarra, az elöljáró jönni fog. Jó, felelt az öreg. Ha fontosnak tartja, hogy lásson bennünket, időt szakítunk, és teljesítjük akaratát, jól lehet, még hosszú út vár ránk. És az ifjú őrálló vezetésével átvonultak a visszhangos kapusikátoron az udvarra, amely döngölt agyaggal volt borítva teljesen, miközben arcukat a téglából épített, cikcakos peremű belső fal négyszög nyitva álló és árnyas pálmafákkal szegett kapuszárnyai felé fordították, mert odaben emelkedett festett oszlopkapuzatával, szép párkányaival, s a tetőn háromszögletű, nyugatra nyíló szélkürtőivel az uraság háza. A háza telek közepén állt. Két oldalt, nyugatról és délről kert zöldje vette körül. Az udvar tágas volt, s az épületek között, melyek homlokzatukat délnek fordítva a belsőség északi részén, körülfalazás nélkül állottak, bőségesen volt szabad tér. A legjelentékenyebb épület a bevonulóktól jobbra húzódott, hosszan, fényesen és kecsesen. Őrök vigyázták, és kapuján szolgálók jártak ki be gyümölcsös tálakkal és magas kannákkal. Más nők a háztetőn ültek, fontak és daloltak. Arrább nyugat felé és az északi fal irányában ismét ház állt, amely előtt gőz gomolygott, s emberek foglalatoskodtak sörfőző üstök és gabonamalmok körül. Még egy ház volt ismét tovább nyugat felé a fáskert mögött, előtte kézművesek dolgoztak. Emögött a körfal északnyugati sarkában istállók voltak és létrás hombárok. Áldás birtok kétségkívül. József gyors pillantása körülfutott, és igyekezett mindenüvé elhatolni, de most nem ihatott mindent föl igazában, mert segítenie kellett annál, aminek ura nyomban bevonulása után nekilátott, tudnillik lerakni a podgyászt a tevékről, és boltot ütni, és kiteregetni az árut az udvar agyakpadlóján a kapusikátor és a palota között, hogy a tisztartó szeme elé, vagy aki vásárló kedvében van az övéi közül, csábítóan táruljon az izmáliták portékája. A törpék. Csak ugyan a vásárt hamarosan kíváncsi udvarnép állta körül, mely az ázsiaiak érkezését már figyelte, és a különben egyáltalán nem ritka eseményben kellemes elterelődést látott a munkától, vagy a puszta levzseléstől. Núbiai őrök jöttek elő az asszonyok házából, és szolgálók, kiknek női alakja az ország szokása szerint tisztán és szemléletesen tűnt át ruházatuk túlságos finom batisztján. Cselédnép a főépületből, a hivatalos ranglétrán elfoglalt fog szerint csupán kurta köténnyel vagy fölötte más hosszabbal és rövidújú köpennyel ruházva. Emberek a konyháról, kezükben valami félig megkoppasztottal, istállófiúk, kézművesek a cselédházból és kertészek, mindezek odacsődültek, néztek és locsogtak, lehajoltak a portékához, ezt-azt kézbe vették és csere értéke felől érdeklődtek, ezüst és réz súlyban kifejezve. Két apró növésű is volt köztük, két törpe. A legyezős úr háztartása mindjárt egy párt szerzett be. De jól lehet, egyik sem volt magasabb három lábnál. Mégis igen különbözőképpen viselkedtek, mert az egyik hebrencs volt, a másik méltósággal teljes. Ez jött ki előbb a főépületből. Felső testéhez képest még elnyomorodottabbnak látszó lábacskáján fáradtságosan, bölcsi járással és egyenes, sőt kisé hátradűlő tartással közeledett, fontoskodón tekingetve jobbra-balra és csutak karocskájával gyors tempóban evezve, miközben tenyerét hátrafelé fordította. Keményített kötényt viselt, mely ferde háromszögben merett előre. Hátra gömbölyödő feje aránylag nagy volt, rövid haj fette, mely homlokába és halántékába nőtt, orra vaskos, és arca szemtelen, sőt öntelt volt. Te vagy a karaván vezetője? Kérdezte az aggasztján elé lépve, aki árui mellett sarkára kuporodott, ami a hüvelyik matyinak láthatólag jól esett, mert így legalább némiképp egy nívón beszélhetett vele. Hangja tompa volt, s a törpe a lehető legmélyebbre eresztette, állát mellére ejtve, és alsó ajkát beszívva foga fölé. Ki eresztett be titeket? A kapu őrök? Az elöljáró engedelmével? Na, akkor jó. Maradhattok és várhattok rá, noha bizonytalan, mikor lesz ideje számotokra. Mi van a málhátokban? Szép dolgok? Hasznos dolgok? Nyilván nagyobb rész dzsibáru, vagy van közte nagyobb értékű tárgy is, komoly, finom és jeles portéka. Balzsamféléket látok, botokat látok. Egy botra magamnak is szükségem volna személyesen, persze csak ha a legkeményebb fából van és kidolgozása tökéletes. Mindenek előtt vannak ékszereitek? Láncok? Nyakba valók? Gyűrűk? Én gondozom az uraság ruháit és ékszereit, én vagyok az öltöző szoba felügyelője, nevem Dudu. Feleségemnek is örömet szereznék egy szép darabbal, nőmnek, Cezetnek hálából anyaságáért. Hogy álltok ezzel a cikkkel? Zománcot látok, limlomot látok, engem arany, elektron érdekelne, jókövek, zafír, kornalin, hegyi kristály. Miközben az egyik törpe ilyeténképp beszélt és érdeklődött, a hárem felől, ahol nyilván a hölgyeket mulattatta tréfáival, előszögdécselt a másik is. Úgy látszik, az esemény híre késve jutott el füléhez, és most gyermekes buzgósággal loholt a helyszínre. Futott, amennyire tömzsi lábacskája csak bírta, s időnként a két lábon futást fölváltotta az egy lábon szögdeléssel, miközben vékony és éles hangján, mint egy görcsös örömben lihegve sikongott. Mi az? Mi az? Mi történt? Csődület? Nagy zsibongás? Ha-ha! Mit lehet látni? Mit lehet megbámulni az udvarunkon? Kalmárok? Vagy vademberek? Sivatagbeliek? A törpe fél, a törpe csupa kíváncsiság. Hop-hop, hop-hop, a törpe rohan a helyszínére. Egyik kezével a vállán ülő rozsdacint szerkóf majmot tartotta, amely előre nyújtott nyakkal, parázslós, ijesztőre tágult szemmel merett le helyéről. A gnóm ruházata már csak azért is nevetségesnek tűnt föl, mert holmi ünnepi öltözéket viselt, amely azonban bolond módra úgy látszik mindennapia volt, és épp ezért csak nem bokáig érő és rojtos kihajtóval ellátott köténykéjének finom vasalt ráncolása, épp úgy, mint ugyancsak redőzött ujjú áttetsző mellénykéje, alaposan összegyűrődött és elhasználódott. Embriószerű csuklóján csavart aranypereceket hordott, nyakacskája körül zilált virágkoszorút, amelybe több más koszorú akaszkodott és borult vállára, s fenn fürtös, barna gyapjú parókáján, mely fejecskéjét fette, balzsamkúp volt, amely azonban nem volt igazi, olvatag illatos ír, hanem csupán jó illattal itatott kis filchenger. Az elsőnek érkezettével szemben ennek a törpének arca gyermekes ag volt, apró ráncú, elkámpicsorodott és mandragóra-szerű. Míg a körülállók Dodut, a ruhatáros tisztelettudóan üdvözölték, kicsinységben sorsosának és testvérének érkezését derültség fogadta. Vezír! Kiáltották, nyilván ez volt a csúf neve. Bészemheb! Ez egy idegen eredetű komikus törpeisten neve volt, összekapcsolva az ünnepen megjelöléssel, amivel az emberke örökös ünneplőjére céloztak. Venni akarsz, Bészemheb? Nehogy kapja a lábát nyakába. Fus! Sepszesz Bész, azaz pompás Bész, díszes Bész. Fus és védj mindenek előtt lélegzetet. Aztán védj egy papucsot, vezír. Tégy alá négy kavicsot, és kész az ágyad. Kinyújtózhatsz benne, de támasz neki létrát, hogy belemászhass. Így kiáltoztak elébe, ő pedig odaérve így felelt aszmatikus tücsök hangján, amely mintha némi távolságból érkezett volna. Tréfával próbálkoztok, ti hosszúra nyúltak, és véleményetek szerint meglehetősen sikerül is a tréfa. Ó, a vezír azonban kénytelen ásítani közben. Mert ő unalmasnak ítéli tréfátokat, mint az egész világot, amelybe valamely Isten vetette, és ahol minden óriásokhoz van szabva, az áruk, a tréfák és az órák. Mert ha a világ az ő mértékéhez volna szabva, és az ő hazája lenne, mulatságos volna, és nem kellene ásítania. Szapora évecskék és kettős órák telnének, s röpke őrváltások. Pik, 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 sietne a szív, s egy-kettőre lejárná, úgyhogy az ember nemzedékek gyorsan váltakoznának. Alig lenne ideje az egyiknek egy jó tréfát csinálni a földön, s már el is múlna napja, s másiknak virradna. Vidám lenne ez a kis élet. Ám így a törpe a hosszúra nyúltba vetődött, és kénytelen ásítani. Nem veszem meg otromba árutokat, és ajándékba se kell tenyeres talpas tréfátok. Csak látni akarom, mi újság az óriás időben udvarunkon, idegen férfiak, a nyomorúság fiai, sivatagi népek és vad nomádok olyan ruhában, amilyet nem visel emberfia. Pöj! Szakította félbe egyszerre cirpelését, és gnóm arca bosszus gyűrődéssel húzódott össze. Észrevette Dudut, törpetársát, aki az ülő aggastyán előtt állt és finom árut követelt, csutak karjával hadonászva. Pöj! Mondta az úgynevezett vezír. Ihol a koma? A tiszteletre méltó. Épp ő akad az utamba, amikor kíváncsiságomat akarom csillapítani. Ne, jaj, de kellemetlen. Már ott is áll a ruhatáros úr, megelőzött és mély hangú beszédet tart, melyet tisztelettel kell hallgatni. Jó reggelt, Dudu úr, cirpelt az emberkés odállt a másik elé. Jó délelőttöt, nagyságod, és legmélyebb tiszteletem tagba szakadt személye előtt. Szabad volna talán Cezett asszony hogy léte iránt érdeklődnöm, aki karját nagyságot köré fűzi, valamint felül múlhatatlan magzatai az aranyos ezezi és ebebi iránt. Dudu fitymálva fordította a fejét vállán keresztül a másik felé, és úgy látszott, mint a szemével nem is tudná megtalálni, tekintete inkább valahová a másik lába elé, a földre siklott. Te kis egér, mondott a fejét csóválva közben, s alsó ajkát beszívva, hogy a felső tetőként nyúlt ki fölötte. Mit pusmogsz és cincogsz itt? Nem becsüllek többre, mint egy ollótlan rákot, vagy mint egy lyukas diót, amiből csak egy csipet porfüsttől annyira tartalak. Hogy mersz nőm Cezett felől kérdezni, s hozzá még titkos gúnyt rejteni érdeklődésedbe iránta és fölfele serdülő gyermekeim ezezi és ebebi iránt? Nincs jogod tudakozódni, mert semmi között hozzá, és nem is illik, nem is illet meg, és nem is dukál neked, te hurkatöltelék, te csökevész.
No nézd csak,
válaszolta az, akit Sepszesz Bész névvel illettek, és arcocskája még jobban elfancsalodott.
Te akarod magad fölém emelni, ki tudja milyen magasra, s hozzá puszta méltóság tejből úgy beszélsz, mint a hordóból jönne a hangot, holott magad sem tudsz átpislantani egy vakon túráson, s még porontjaiddal sem veszed fel a versenyt, nem is szólva arról, aki karját, körét fűzi. Törpe vagy, és törpe maradsz, törpéktől származol, akármilyen tiszteletre méltónak mutatod is magad. Még ha százszor is visszautasítod, hogy udvariasan érdeklődjem családod felől, mert nem illő hozzám. Azám, de hozzád illő, s neked remekül áll, ha a hosszúra nyúltak között a férjurat és családapát játszod, hosszú feleséggel 72-sz, és megtagadod a kicsinyeket.
Az udvarnépe hangosan nevette a civakodó emberkéket, akiknek kölcsönös ellenszenve úgy látszik már megszokott humorforrás volt mindnyájuk számára, és kiáltásokkal még uszították is a patvarkodókat.
Add meg neki, vezír! Ne hagyd magad, Dudu! Cezett férjura!
De az, akit Bész M. Hebnek neveztek, hirtelen abba hagyta veszekedést, és nem vett tovább részt a vitában. A helyzet az volt, hogy ő ott állt gyűlölt társa mellett, ez pedig a guggoló öreg előtt. Emellett pedig József állt, úgyhogy Bész Rákel fiával került szembe. És amikor Józsefet észrevette, szava elakadt, és csak a fiút nézte merőn, miközben öreges gnóm arca, amelyet az előbb még elöntött a kis méreg, kisimult, és önfeledten kutató kifejezést öltött. Szája nyitva maradt, és ahol szemöldökének kellett volna lenni, de nem volt, ama tájék magasra húzódott homlokában. Ilyen módon nézett föl az ifjú Kabirra, és ugyanígy tett vállán a kismajom megbűvölt álmélkodással, nyakát előre nyújtva, tágasra és izzóra nyitott szemmel ez is fölmerett Ábrahám unokájának ábrázatába.